Beszállókártya. A harmadik világüzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Naponta 1000, sőt 10000 számra érkeznek a menekültek Európába. A menekülők jelentős része olyan muszlim hitű ember, akit éppen az iszlám vallás nevében kegyetlenkedő terrorállam, az ISIS vagy ISIS űzött el otthonából, és akiktől például Magyarországon is sokan félnek. Mert a médiából összerakott kép alapján az iszlámot a terrorizmussal kötik össze. A következő percekben a magyarországi iszlám közösség egykori megalapítójával beszélgetünk iszlámról, terrorizmusról és arról, hogy a jelenleg kialakult helyzetben milyen felelőssége van az iszlám világnak. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Mihálfi Balázs Sejk, az Európai Fatwa Tanács elnöke, a Magyar Iszlám Közösség alapítója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Bár nem arról fogunk beszélni, de három mondatot azért ejtsünk a Fatwa Tanácsról, hogy mivel foglalkoznak. Ugye, ha jól tudom, az úgynevezett halál minősítésért felelnek. A halál ugye az egy olyan előírás, ami a vallásnak megfelelő élelmiszereket és különböző fogyasztási cikkeket ellenőrzi, ha jól értem.
Két fatwa tanács van Európában, az egyik a hitélet és a doktrinák felett törködik, ez Londonban van, és a másik pedig a halál, tehát a fogyasztás és a gyakorlati élet és a tranzakciók felett örködik, ez pedig Bécsben van. Én az utóbbinak lettem az elnöke tavaly májustól. Nos, ez a fatwa tanács, ez nem egyház és nem vallási közösség. Ez egy kizárólagosan jogi szervezet, úgy mondanám iszlám joghatóság, mint ilyen első joghatóság, első iszlám joghatóság Európában.
Tulajdonképpen ez egy olyasmi, mint egy ilyen vallási színezetű fogyasztóvédelmi szervezet?
Körülbelül olyan, mint a Nébik, csak vallási színezettel, csupán annyival még kiegészíteném, hogy mi a pénzt is fogyasztási cikknek tartjuk, tehát, hogy a pénz használatával összefüggő kérdések is ebbe a körbe tartoznak, annak is szabályai vannak, azt is ellenőrizzük, vagyis van jogunk ellenőrizni, de most nem mindegy, hogy hol ismerik el ezt a jogot, mert a minket akkreditáló ország Irán, és ennek hatás körzetébe eső országok, tehát Libanon, Szíria, Irak, Irán, illetve Azerbajdzsán, egyebek, tehát ezen régióban mi joghatóságként elfogadott szervezet vagyunk.
Néhány évvel ezelőtt beszéltünk, hogy irgalmatlan tempóban nő az a piac, amelynek a tranzakcióit tulajdonképpen önök felügyelik. Most hol tart ez? Hány százmilliárd dollár évente?
Ez nem is százmilliárd, inkább trilliárd, ugyanis valóban 10-15 évvel ezelőtt még nem volt mérhető a halál áruknak, szolgáltatásoknak, cikkeknek a forgalma, viszont 2013-as adat, hogy az iszlám országok, és nem arabot mondok, hanem Marokkótól Indonéziáig bezárólag, áru és szolgáltatás forgalma összességében 3 trilliárd dollár évente, ebből már 1 trilliárd, tehát 30% fölött van már, ami halál. Óriási szám. Na most nyilván ezzel kapcsolatban megindultak nem kizárólag a vallási, hanem a piacvédelmi előírások is, a szabványok, és éppen ezért a halálra vonatkozólag megszületett az indonéz szabvány, a maláj szabvány, megszületett az emirátusoké, amiről beszéltem, illetve van egy OIC, tehát Organization of Islamic Cooperation, ez a legmagasabb szintű iszlám összszervezet, régebben iszlám konferencia szervezetének hívták, ma azt átkeresztelték iszlám együttműködési szervezet. Ennek is van egy szabványa, Irán, illetve az a tengely, amiről beszélek, és ahonnan nekünk jogosítványunk van, az OIC standardet követ.
Na most ez azért érdekes, mert ugye minden ilyen standardnek a betartása, vagy betartatása a különböző termelőkkel, az azt jelenti, hogy az adott árucikkek export képesek az adott térségbe. És hát ez egy hihetetlen nagy üzleti lehetőség. Egyik oldalról. Másik oldalról pedig hát Európán belül is van egy hatalmas iszlámpiac. Ez mekkora? Milyen méretű ez?
Ha Európát az Uraltól számoljuk, akkor az 37 millió, 40 millió, hogyha Oroszországot levesszük belőle, és csak Nyugat-Európát számolunk, akkor 17 millióval kevesebb. Tehát ez is 20-30-on valamány millión áll meg itt a szám, ami egy óriási piac.
És egyébként ez a tömeg, ez igényelte egy ilyen szervezet létrehozását? Tehát kellettek azok az áruk, és annak a minősítéséhez kellett egy szervezet? Vagy mi hozta létre? Mert ugye nem egy túl régi szervezetről van szó.
A baj az, hogy nem a európai muszlimok hozták létre, és nem ennek igénye hozta létre, mert Európa a muszlim kérdést már 60-70 éve szőnyeg alá sepri, ennek sajnos most meg is van a következménye. Ezt az exportigények hozták létre, ugyanis az európai cégek egyre bővülő mértékben exportálnak iszlám piacokra, hiszen rájöttek arra, hogy az egyedüli hosszú távon fizetőképes piac, ahol nincsenek erőforrások, hogy saját maguk élelmiszert előállítsanak hosszú távon, és nem ingadozó, hanem állandó jelleggel, ezek az iszlám országok. Sivatagban nem lehet mit csinálni, ott be kell hozni dolgokat, lehet, hogy nagyon nagy költséget meg lehet termelni, de gazdaságosan egyszerűbb az import. Viszont ezek az iszlám országok, különösen a 2008-ban kezdődött gazdasági válságtól kezdve egyre inkább a saját törvényeik iránt fogékonyak, hiszen éppen azért, mert nem voltak fogékonyabb korábban, rengeteg pénzt elveszítettek spekulációs ügyletekben. Tehát ha nyilván az iszlám világ odafigyelt erre, és azt mondták, hogy van nekünk saját törvényeink, miért ilyen bankba, olyan bankba teszed a pénzedet, és itt erősödött be a halál, mint egyházi, illetve vallási, illetve mint gazdasági faktor. Tehát az európai cégek voltak azok, amelyek itt odafigyeltek, és ekkor ezek a úgymond certifying bodies, amikről említést tettem, és már a migránsokból, vagy a több nemzedék óta itt élő muszlimokból összeálltak, elkezdték auditálni a nyugat-európai cégeket, beszállítókat, és ezzel a papírral ezek a cégek jobban tudták eladni áruikat a közel-keleti, illetve a távol-keleti muszlim piacokon.
Korábban, amíg nem voltak ilyen minősített élelmiszerek Európában, ez a igen nagy számú közösség hogy oldotta meg azt, hogy a halál elvárásoknak megfelelő élelmiszerhez jusson? Vagy ezt viszonylagos lazasággal kezelték?
Egyszerűen nem figyeltek erre. A múlt század 60-as, 70-es éveiben Európába özönlő muszlim tömegek nem azért jöttek, hogy a vallásukat gyakorolják, hanem mint vendégmunkásként minél több pénzt tudjanak haza utalni. A vallás nem játszott az életükben nagy szerepet. Viszont az akkori Európa, Nyugat-Európa, úgy mondjuk, hogy európai gazdasági közösség, mert akkor nem volt még Európai Unió, országaiban a parlamentek kezdték elfogadni a családegyesítési törvényeket, és a múlt század 80-as éveire tehetően a bejött családtagok miatt a nyugat-európai muszlimok létszáma megduplázódott, megtriplázódott, viszont akik bejöttek, ezek nem azért jöttek, hogy pénzt keressenek, ezek családtagok voltak, nagybácsik, nagynénik, feleségek, egyebek, akik nem dolgoztak, ezeknek több idejük volt a vallással foglalkozni, és emiatt rengeteg úgymond vallási misszió érkezett Európába, megindult a mecsetépítési hullám, az anyaországokból jöttek úgymond térítők, hogy az embereknek a vallását megacélozzák, így hát nem asszimiláció és integráció jött létre, hanem éppenséggel szegregáció és elkülönülés, és Európa olyan iszlám irányzatoknak adott ezzel otthon, amelyek történelemben sem térben, sem időben sohasem találkoztak.
És azt hiszem, hogy itt van az a pont, ahol lehet a témát váltani, bár egyébként ez a halál piac egy nagyon izgalmas téma, úgyhogy majd egy későbbi alkalommal nem is olyan sokára bővebben is beszélgetünk a lehetőségekről, de ha már itt említette a destabilizáló különböző vallási irányzatokat, ezeknek köszönhetően, vagy ezek egy részének köszönhetően most tömegesen bővül egyébként a muszlim közösség napról napra ezrekkel Európában. És akkor azt hiszem, hogy érdemes most beszélnünk erről a menekült áradatról. Önöknek ezzel milyen teendőik vannak? Vannak-e teendőik? Akár mint vallási vezető, akár mint egy szervezetnek az elnöke.
Mint vallási vezető, ugye nincs vallási közösségem, ezt azért le kell szögezni, mert az Európai Fatvatanács bécsi része, ez kifejezetten jogi kérdésekkel foglalkozik, és úgymond döntéseket hoz, és nem hitélettel foglalkozik. Viszont mint muszlim ember nyilván mindenki kötelességének kell, hogy érezze, hogy segít a másik muszlimon, illetve akár nem muszlimon is. Sajnos a menekült áradat óriási gondot okoz Európának és a világnak, és azoknak is, akik ebben részt vesznek. Hiszen nem önszántunkból jöttek ide ezek az emberek, destabilizálódott a világ, destabilizálódott az az övezet, ahonnan ezek idejöttek, háborúk vannak, konfliktusok vannak, és sajnos azok az országok, akik előidézték ezek a konfliktusok, nem vállalnak részt ezeknek a menekülteknek az ellátásában, és ezeknek az infrastruktúrájának a megoldásában. Na most ez valahol itt egy kicsit szembetűnő. Tehát nem Magyarország és nem európai államok döntötték el azt, hogy Afganisztánban legyen háború, sem azt, hogy Irakot meg kell szállni, és nem ezek az országok voltak intenzíven Afrikában ott, hogy az afrikai erőforrásokat elvigyék onnan, és helyi konfliktusok jöjjenek létre. Ezek az országok hallgatnak, ebben a menekült kérdésben ezek nem adtak semmiféle választ, és sajnos olyan országok viselik ennek a terét, amelyek ártatlanok ebben a kérdésben, és Magyarország is ártatlan ebben a kérdésben.
Ugye felütötte a fejét már, több oldalról lehetett hallani egyfajta összeesküvés elmélet, hogy Európa tönkretétele folyik szándékosan. Ön akkor ezek szerint ezzel egyetért?
Itt inkább analógiákra hívnám fel a figyelmet. Európa másodszor megy át ugyanezen a koreográfián, amikor a római birodalom megszűnt, hasonló módon szűnt meg. Nem háborúk sújtották, hanem egyrészt gazdaságilag devalválódott, másrészt pedig a barbár áradat jött be és felhigult. Mint hogyha valaki olvasta volna ezt a történelemkönyvet, most is ez folyik. Nem akarok itt elméleteket szőni, sem ezt a gondolatot tovább ragozni. A tények azok tények. Megállíthatatlanul jönnek napi ezrek ezekből a konfliktus sújtotta országokból, és ezek most jöttek, és összehangoltan jönnek. Eddig is voltak konfliktusok. Az elmúlt 10-15 év, 20 évben voltak helyi háborúk, sosem jöttek így napi ütemezésben ennyien.
És a muszlim világ nem tud ez ellen tenni?
A muszlim világ, hogyha ez alatt öböl országokat nézzük, nem befogadó. Tehát az biztos, hogy oda nem tudnak menni ezek az emberek. Ott a törvények mások, ezek az országok megteltek. Ezek az országok csak annyi embert fogadnak be, amennyi munkaerőre szükségük van. A többi muszlim ország, amely esetleg szóba kerülhetne, az pedig vagy megtelt, hiszen azért ne feledjük el, hogy Libanonban több mint 1 millió menekült van, Törökországban már lassan 2 millió menekült van, tehát itt millió számra vannak a többi országban már menekültek, és egyszerűen az a helyzet adódott elő, hogy csak átengedik magukon a menekült áradatot, mert több ellátására már képtelenek. A következő állomás Görögország, illetve Európa.
Ezek szerint akkor ön úgy látja, hogy az iszlám világ az egyáltalán nem is felelős ezért a kialakult helyzetért?
Mindenki felelős. Nem akarom elhárítani magunkról a felelősséget, mi is részben felelősek vagyunk. Nézze, a világon ma egy olyan szemlélet van, ami nem vallási alapú szemlélet, ez érdek alapú. Itt a pénzről és a hatalomról szól minden. Amennyiben mi ebben részt veszünk, mi is felelősek vagyunk ezért a helyzetért, amit a pénz és a hatalom iránti rohanás és küzdelem hozott létre. Destabilizálódott egy övezet, ennek a destabilizációjának okai vannak, nyilván benne van a nagy világgazdasági válság és az ebből való kilábolás, nyilván ehhez fel kell lendíteni a hadipart, a bankoknak a tevékenységét, és ma az emberi faktor nem számít, tehát ilyen szempontból az, hogy most ki, hogy szenved és hány ember hal meg, ide figyelem nem vetődött, és amennyiben itt mi úgymond megvádolhatók vagyunk, az annyi, hogy valóban a mi muszlim oldalunk is részt vett részben ebben a küzdelemben és harcban, hogy a saját pénzét és hatalmát biztosítsa.
Na most ugye a különböző vallási ágak vagy szélsőséges ágak kialakulásában mennyire van vagy volt szerepe az iszlám világnak? Mert ugye már korábbi beszélgetéseinkben is többször mondta, hogy az iszlám nem, ez a vallás.
Az iszlám a békéről szól. Az iszlám a béke a szalám szóból származik. Na most, amit mi látunk a világban, és ami a kommunikációkban jelen van, az nem ezt tükrözi. Ez egy borzasztó dolog. És ebbe mi azt látjuk, hogy a politika jócskán beleszólt az iszlám életébe, különösen interpretációk, megnyilvánulások, politikai beszűrődések miatt, és meg kell említsem azt a folyamatot, ami egyrészt Iránban történt az 1979-es forradalom győzelmével, amivel ugye azzal vádolták őket, hogy az iszlámot exportálják, és nyilván olyan erők is játszottak, hogy egy másféle iszlámkép is megjelenjen a világban, hogy legyen elrettentő. Na most ennek az elrettentésnek rengeteg bizonyítékát is adták azok a terrorcselekmények, amelyek ezt alátámasztották, hogy az iszlámtól félni kell, de hogy mondjam így, nekünk ehhez semmi közünk.
De mit tud tenni, vagy mit próbál tenni az iszlám közösség, az iszlám világ tulajdonképpen? Mert úgy tűnik, hogy az iszlám világból jön tulajdonképpen minden, aztán közben meg látszik, hogy nagyon sokszor muszlim hitű emberek az áldozatai tömegesen ezeknek a cselekményeknek.
Nézze, hogyha önt elüti egy autó, akkor ne az autóra legyen mérges, nézze meg, ki vezeti. És sajnos a világot nap mint nap elüti ez az autó, és sosem nézik meg, hogy ki vezeti. Sajnos valóban a destabilizáció, ez nem a mi érdekünk, ezzel a destabilizációval a hadipar óriási keresletet támaszt, illetve a hitelhelyezések is nőnek, se a hitelvilágban, se a hadiparban, nem az iszlám világ van ott. Tehát az áldozatokat, ahogy jól mondta, figyelembe véve jó, hogy vannak keresztény áldozatok, részvétünk irányukba, de a százezrekről nem szólunk, akik meg muszlim áldozatok. Hogyha egy ilyen úgymond területfoglalási akció van, ott az első számú ellenségek a muszlimok, és ezeknek a tanítói sejkjei, akiket mind kinyírnak.
Na de akárhogy nézem, valahol mégiscsak a muszlimok maguk nem tesznek valamit. Ha az iszlám állam térhódítását figyeljük, akkor az látszik, hogy egyik oldalról tömegesen mészárolnak szinte válogatás nélkül muszlimokat, keresztényeket, viszont van egy jelentős tömeg, akik pedig üdvözlik őket és melléjük állnak, és látszólag önként.
A tudatmódosítás, az agymosás az folyik, és ezek a médiákon keresztül, mecseteken keresztül folynak. Na most éppen azért, hogy ez ne folyjon, mi mást nem tudunk tenni, mint hogy a muszlim vezetőkkel leülünk, és próbálunk ellenstratégiákat megszerkeszteni. Ilyen konferencia jött létre idén januárban Teheránban, és idén júliusban pedig Libanonban. Ezeken a konferenciákon síta, szunnita, szúfi, mindenféle irányzatnak a első számú vezetői részt vesznek. Például most Libanonban 56 ország, 117 vallásvezetője, síta, szunita minden irányzatból. Mi egyeztetünk, és ott rá kell jöjjünk arra, ami számunkra tény és evidencia, hogy nem a síták és a szuniták között van a baj. Itt egész máshol van a baj. Ott van a baj, akik szeretnék, hogyha közöttünk háborúskodás lenne. És ezeken a konferenciákon, miután nincs a kezünkben média, CNN, BBC, egyéb, a mi kezünkben csak a mecseteink vannak, amin keresztül próbáljuk a muszlimokat hangolni a világban, hogy ne vállalják be az erőszakot.
Jó, de túl ezen nem tudnak tenni, tehát mondjuk egyéb eszközeik nincsenek?
Sajnos nincsenek, mert nem mi képezzük ki ezeket a vadállatokat, nem mi adunk a kezükbe fegyvert, és nem mi küldjük őket harcba, és nem mi mondjuk meg, hogy kit kell támadni.
Azokban az országokban, ahol a vallási vezetők jó helyzetben vannak, emlegette itt Iránt, ugye az egy iszlám alapon álló állam, ott sem tudnak a vallási vezetők nagyobb hatást elérni?
Nézze, hiába iszlám ország névben valami, amikor a valóságos hatalom bár az adott vezetők kezébe van, de rengeteg bomlasztási kísérlet van egy adott országon belül is. Hiszen úgymond iszlám országról beszélünk Irán esetében is, de már ott is felütötte a fejét a síta tanokon belül a szakadás. Hogy mondjam, és ezt a szakadást sem belülről intézik el, hiszen ezeknek a kommunikációja, tudjuk jól, Londonban, más helyeken történik, ahol ezeknek iskolái jönnek létre, illetve kommunikációs csatornái vannak. Több tévécsatornán sugároznak nem Iránból ezek a csatornák, amely erősíti a síta öntudatot, illetve szítja a síta-szunnita ellentétet. Ezek nem Iránon belül. Tehát valójában az az igazság, hogy iszlám országokon belül is kezd erősödni az, hogy félni kell. Tehát félni kell attól a terrorizmustól, amely a világ egyéb részein is felüti a fejét. És ezt nem mi okozzuk.
Akkor most ezeknek a tanácskozásoknak, akár az iráni nagy összeborulás, amikor kinyilvánították, hogy békülékenyek, és most júliusban a libanoni konferencia, ahol szintén hasonló kijelentések hangoztak el, milyen hatást képesek elérni? Azt mondta, hogy nincs eszköz más a kezükben.
Háborúzik-e Irán az iszlám állammal? Nem háborúzik. Azért nem háborúzik, mert hogyha ezt a kesztyűt felvette volna Irán, akkor kiszámíthatatlan lenne az egész Közel-Kelet. Így is az, de nem annyira. Annak a háborúnak az eszkalációja rendkívül nagy lenne. Tehát nem háborúzik. Kivár. Azok háborúznak, akiken belül ezek a úgymond kis sejtek felütötték a fejüket.
Most várjon, de akkor ezek szerint az iszlám világ vezetői, és most itt a vallási vezetőkre gondolok, úgy gondolják, hogy az iszlám állam terroristái ellen nem kell hadat viselni, hagyni kell őket, hagyd tegyék, amit tesznek, ki kell várni, hogy hány embert végeznek ki brutális módon?
De kell. Csak ezt egyeztetett módon kell a világ többi erőivel tenni. Tehát nekünk, mint muszlim térfélnek egyedül nem szabad ebbe a kérdésbe beleszólni, mert lehet, hogy ez a cél, hogy beleszóljunk. Viszont abban az esetben, hogyha ebben van egy egyezkedés a többi országgal, és ezért nagyon jó volt ez az iráni megállapodás az 5+1-jel, tehát a biztonsági tanács tagállamaival plusz Németországgal, amelynek lehet, hogy hosszú távon ez a végeredménye. Ott nem egyszerűen a nukleáris intézménynek a korlátozásáról és a szankciókról volt csupán szó, gondolom én, különben nem az 5+1 tárgyalta volna. Nyilván a világ jövője is ilyen szempontból ott napirendre került. Tehát ezt egyeztetett kérdés, ezt megoldani. Az iszlám állam mindenkit fenyeget, és a mindenkibe benne van minden. Tehát a keresztény világ, Európa, Amerika, mindenki benne van. Ezt együtt kell megoldani.
Akkor legyen már ez a végső. Nagyon köszönöm Mihály Balázs Sejknek, az Európai Fatwa tanács elnökének, a Magyar Iszlám Közösség egykori alapítójának, hogy vendégünk volt, tegye máskor is.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, augusztus 20-ától a 92.4-en is. Beszállókártyával egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, tehát kedden a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét, Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.